Ambol a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Haldoklik a parajdi sóbánya, írja a híradó.hu. Emberi mulasztást emlegettek a híradó.hu stábjának nyilatkozó helyiek a parajdi katasztrófa kapcsán. Az állam tulajdonában lévő Szalrom működtette parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó korontpatak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a Telegdi bányát is. A Parajdisóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nem csak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött. A híradó.hu stábja a katasztrófa helyszínén forgatott. A megrázó erejű kisfilmben a település polgármestere mellett több szakértő és helybéli ember is megszólalt, akik hangsúlyozták, hogy nehéz helyzetbe kerültek a régió lakói, akik az idegenforgalomra, egészségturizmusra építették megélhetésüket. Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófa elhárítási akció során összesen 3820 lakost mentettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tigris toronynak is nevezett toronyházban történt balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata, írja az India Today-re hivatkozva a 24.hu. A tűz okát egyelőre nem állapították meg. Nem ez az első eset, hogy az épületben tűz ütött ki. 2015-ben egy konyhai tűz a 47. emeletről átterjedt a 48. emeletre, mielőtt megfékezték volna. Szombaton késő este Vonyarcvashegyen csőtörés volt, emiatt fennakadások vannak az ivóvízszolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. A 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. Tájékoztatásuk szerint szombaton a késő esti órákban csőtörés történt Vonyarcvashegyen a főutca 56 előtti regionális vezetékszakaszon, aminek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt. Az aszfaltréteg megsérült, a kiömlő víz magánterületre is behatolt. A hiba miatt a Gyenesdiáson található víztároló medence leűrült, ennek következtében ideiglenes vízhiány alakult ki Vonyarcvashegyen kívül Gyenesdiáson és Keszthely egyes részein is. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és június 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen, mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi június 16-a és július 2-a között 326.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Orosz Katalin klinikai szakpszichológus arról beszél, hogy a születés körülményei milyen hatással vannak az életünk változásaira. Tartsanak velünk, érdemes!
nem csak a változásra hat a születésünk, hanem tulajdonképpen az életünk egészét határozza meg, készíti elő mindaz, ami történik velünk az anyamében és a születés alatt, és az utána következő néhány nagyon intenzív napon. Tehát ezek az első ellenkezések ezzel kapcsolatban annyira erősek voltak, hogy még 1985-ig kicsi gyerekeket, kisbabákat érzéstelenítés nélkül kezeltek. Tehát egészen megdöbbentő, hogy 1985, tehát 30 éve még. Na most ma már tudjuk, hogy a kisgyermekeknek az élet érzése abból alakul ki, hogy csecsemőkorukban hogy érzik magukat, és a csecsemőnek az életérzése abból alakul ki, hogy előtte mit élt át a születéskor, és nagyon fontos, hogy arra, hogy hogyan készül fel a baba a születésre, hogyan éli át, hogyan tud alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, az viszont nagy mértékben azon múlik, hogy a születés előtt milyen tapasztalatai voltak. Tehát tulajdonképpen a babát is éppen úgy föl lehet, és jó is lenne fölkészíteni arra, hogy ő meg fog születni. És most ehhez nem kell annál több, mint az, hogy az édesanyja az utolsó hónapban elkezdi neki mondogatni, hogy édes kincsem, én most elképzelek valami nagyon érdekes, izgalmas dolgot, és elképzelünk dolgokat, amit a babánknak mint egy átadunk, közvetítünk. Éppen úgy, mint ahogy egy kicsi állattal is, amelyik hozzánk van nőve, bizonyos fokig tudunk kommunikálni, tehát ez nem egy ismeretlen dolog. Ma már ezeket tudományosan is bebizonyították, ezeket az összefüggéseket. Ugye az édesanyának a hatása a magzatra gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy totális. Meghatározza azt, hogy milyen ízeket fog szeretni. Meghatározza, hogy az ő szorongása nyomán, vagy az ő túllevése folytán, vagy az egészséges életformájával hogyan reagál majd a gyermek élettanilag. Mert hiszen a gyermeknek az önszabályozása, az édesanyja vérében levő anyagok és az édesanyja viselkedése által, az érintése által meghatározott módon szabályozódik be. És ez egy folyamat, ugyanúgy a magzati korban, mint a születés alatt és utána a kis csecsemőkorban. Na most, hogyha azt kérdezi, hogy maga a változás mit jelent, hát gondoljuk el, hogy mekkora ez a változás. Vizes közegből, ahol nem kell levegőt venni, átkerül a mindennapi közegünkbe, a levegőbe, és nagyon fontos, hogy az édesanyának akkor, amikor megérkezik az orvoshoz, hogy ő szülni fog, akkor ezeket meg lehet beszélni az orvossal. És beszéljék is meg, hogy azt szeretném, hogy a köldökzsinót hosszú idő múlva vágja csak el. Ugyanis, hogyha ez így történik, akkor a kis magzat, még félig meddig magzat, már kint van, de még kapja a vért a köldökzsinóron keresztül, és már módja van arra, hogy elkezdje levegőt venni. Tehát a folyamat nem egy néhány másodperces, iszonyatos erejű fulladással megy végbe, ami megmarad, mint a sok állapota, és a változás élményéhez hozzá kapcsolódik a sok és a fájdalom, hanem meg lehet tanítani, hogy igen, innen ide el kell jutnunk, ez így volt, ezután így lesz, és a kettő között van egy folyamat, amiben aktívan részt vehetünk. És ez a személyes aktivitás, ez a személyes részvétel, ahogy az édesanyja fölkészíti a babáját, elmondja neki, egyúttal saját magát is megnyugtatja az, hogy ő maga is felkészül, és az ő szorongása csökken, és ugye az édesanyja szorongása a legfontosabb kockázati tényező abban, hogy hogyan fog szülni, mert egy szorongó édesanyja sokkal nehezebben tud ellazulni, a szülőcsatorna akkor tud működni, hogyha a mészáj megnyílt, és ebben a szorongás oldásának, akár például egy relaxáció, egy egész egyszerű relaxáció tanulásával is elképesztő segítséget tudunk kapni. És érezzük azt, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a helyzetnek, hanem én magam tudok fölkészülni ezekre a különleges és az életemet döntően befolyásoló helyzetekre. Ugyanis az édesanyja életét is befolyásolja az, hogy hogyan szül. Nagyon sok édesanyja mondja azt, hogy hát még a gyermekemet sem tudtam megszülni egy császármetszés után. Ma a statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon 28%-a a gyermekeknek császármetszéssel születik. Nem ritkán az édesanyja megmakacsolja magát, hogy ő császárt akar. Fogalma nincs arról, hogy egy, ez egy betegség, kettő, a műtétnek mindig vannak kockázatai, három, a gyermek úgy kerül ki a külső világba, hogy közben nincsen saját személyes aktivitása. és valahányszor változás fog következni az életben, valamilyen módon őt meg kell támasztani, meg kell segíteni. Tehát akkor, amikor el kell menni lefeküdni, akkor nem biztos, hogy ez egy egyszerű dolog, hiszen ez egy változás. Most ébren vagyok, utána lefekszem. Nézzünk körül, hány családban megkeseríti, és szinte lehetetlenné teszi az emberek felnőtt életét az, hogy a gyereket fél órát, egy órát, három órát altatni kell. Ez nem természetes. Az rendben van, hogy a gyerek elalszik az ölemben, és aztán majd leteszem, és alszik tovább, és aztán majd mellé fekszem, ha kis csecsemő. De az, hogy egy gyerek mellett 4 évesen még elalvásig kell ilyen kísérni, ezt nem tudjuk igazán jó megoldásnak tartani, mert a gyereknek szüksége van arra, hogy egyre érettebb feladatokban, egyre bonyolultabb élethelyzetekben, egyre érettebb viselkedést tudjon mutatni. Most a változásra visszatérve, tehát egyrészt az a tény, hogy átkerülünk a légzésbe, ez például egy nagyon komoly változás. Innen kezdve munkát kell abba belefektetni, hogy a levegőhöz hozzájusson. A másik ilyen változás a táplálkozás. Tehát az, hogy tápláljuk a csecsemőt a szoptatással, ez egy olyan folyamatot biztosít, ami ugyanúgy a vérünkből keletkezik az anyatej, és így ugyanazok az anyagok, amire a babának szüksége van, megvannak az anyatejben. Sőt, számtalan vizsgálattal már 40 évvel ezelőtt kimutatták, hogy az anyatej összetétele babánként és anyánként változik úgy, hogy az a babának optimális legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy nő a baba, úgy változik az anyatej összetétele, és nem csak a zsírtartalmában, cukor és tápanyag tartalmában, hanem azoknak a hormonoknak, sőt, neurotranszmittereknek a tartalmazásában is, amelyek a kisbabának a saját önszabályozásának a kialakításához, mint egy ilyen starter szükségesek. Tehát a szoptatás az a táplálás szempontjából optimális, és nem csak azért, mert kényelmes, hanem azért, mert mindig azt kapja a baba, amire szüksége van, és így az önszabályozása sokkal egészségesebben tud kialakulni. De ezen túl a szoptatás kulcskérdés abból a szempontból is, hogy egy olyan közvetlen érintéses kapcsolatot jelent, ahol az édesanyja és a baba egymást figyelik, egymást nézik, ugye a szoptatás közben lehetőleg nem beszélgetünk, és az első fél évben kizárólagos szoptatást javasolnak mostanában, már hála Istennek most már másfél évtizede, és utána fokozatosan táplálunk hozzá mást is a gyereknek, de legalább másfél éves korig, amíg a neurotranszmitterek is nem stabilizálódnak a csecsemő, illetve akkor már kisded önszabályozásában, addig nagyon fontos, értékes az a szoptatás. Na most a táplálkozásban az is egy fontos tényező, hogy milyen az optimális zsír, cukor, vagyis szénhidrát, fehérje és mindenféle egyéb anyagoknak az összetétele, és ebből a szempontból is a anyateljes szoptatás nélkülözhetetlen szabályozási működést jelent. Ezen túl a gerincünk kialakulásában is fontos a szoptatás. Akkor, amikor a baba szopik, akkor a fejnek a megtámasztása olyan, hogy tulajdonképpen minden egyes szopó mozdulattal valahányszor egyet szív a baba, a fejmozgatása alakítja ki elsősorban a nyaki gerincet. Tehát nem csak az, hogy emelgeti a baba a fejét, hanem a szopás. Azok a gyerekek, akik úgy nőnek föl, hogy nem eleget tudtak szopni, egész életükben a szájukkal nem tudnak mit kezdeni. Ennek a következménye másodlagos, harmadlagos, rátevődött, súlyos nehézségek hatására az, hogy függőségek alakulnak ki azzal kapcsolatban, hogy a szájunkkal mit csinálunk. Hogy cigarettázunk, hogy rágógumizunk, hogy az ujjunkat szopjuk, hogy rágjuk a szájunkat, mert a ujjunkat már nem illik rágni, rágjuk a körmünket. Ezek mind az elmaradt szoptatásnak az egyik késői szövődménye. De ez még hagyján sokkal rosszabb az, hogy szorongással teli az életünk. Tehát nagyon fontos, hogy a szoptatásban megkapják a babák azt a biztonságos kötődéshez szükséges, elegendő érintést is. A harmadik nagyon fontos dolog a gravitáció. Amikor megszületünk, akkor kezd ránk hatni a gravitáció. A magzati korban, mivel vízben vagyunk, ugye a felhajtó erő ezt ellensúlyozza, tehát sokkal könnyebb a mozgás, kikerül a baba, a gravitációval találkozik először. Most a gravitáció ellenében kell, ugye ezért annyira gyengék az újszülöttek, mert hát nem kellett nekik erőlködni a gravitáció ellen, de a születés után elkezd ismerkedni ezzel a helyzettel, és a gravitáció, mint a súlyosságunk, és mint a létélményüknek az egyik alapvető összetevője, kulcskérdés. Az első nagyon fontos ebben az, hogy a babát hordozzuk. Ugyanis az anyamében folyamatos a ringatás, ahogy megyünk, ahogy mozdulunk, ahogy hajolunk, állandóan simogatva van a baba. Abban a pillanatban, amikor letesszük, megdermed, úristen, mi történt, valami baj érte az anyámat, hova lett a mozgás? És ezért a legrosszabb, amit egy újszülöttel tehetünk, az az, hogy a puha fehér ágyba lefektetjük. Ennél rosszabb, a csecsemőnek nem túl sok minden van, ezt megpróbálja kifejezni a maga módján, de hát nem túl sok ember jön rá. Azt mondják, hogy fáj a hasa. Hát igen, lehet, hogy az újszülött korban, kis csecsemőkornak az elején, az első élet 3 hónapjában azt mondjuk, hogy fáj a hasa, és aztán majd abba hagyja a sírás. Valóban így van, de gondoljuk csak el, mi mindent kell a babának megemésztenie. Meg kell emésztenie azt, hogy mi történt vele. Hogy elhagyta azt az abszolút biztonságos rendelkezésére álló, hát szinte egy paradicsomot elhagyott, és innen kezdve kemény munkával kell megkeresni a kenyerét, még akkor is, hogyha ez nem pénzkeresés a munkahelyen, hanem a tüdejével lélegezni kell, illetve az izomzatával ugye emelni kell a mellkast, emésztés rengeteg energiába kerül, amit eddig készen kapott, és így tovább, és így tovább. Tehát a babának a változásai mindösszesen egy olyan lenyomatot hagynak a születés alatt, amivel azt tanulja meg, hogy honnan egy korábbi állapotból, ahol már nem tudott tovább fejlődni, mert kinőtte, túl szűk a hely, átkerül egy sokkal tágabb helyre, de ez a tágabb hely olyan, amihez hozzá kell szokni, és itt a legfontosabb a kulcskérdés, a biztonságérzete. Tehát minden, amit eddig elmondtam, a táplálás, a biztonságos hordozás, az együttalvás, az állandó érintés, a melegség, az odafordulás, és a kommunikáció, amikor minden nyekkenésére a babának azt mondja az édesanyja, vagy az édesapa, vagy bárki, igen kicsi, mit szeretnél, mire van szükséged, gyere, segítek, ezt csináljuk, azt csináljuk. Tehát meg kell szokni nekünk, felnőtteknek, hogy a baba nem azért nyekereg, mert nem tudom, rossz kedve van, hanem azért, mert hív. Különböző módon hívja a szülőket és az édesanyját, és erre a kommunikációnkkal reagálnunk kell. Az a baba, aki megtanulja, hogyha nem is vagyok a közelében, de bekiabálok hozzá, megtanulja a késleltetést, és megtanulja, hogy mindig van válasz. Ez a gyerek nagyobb valószínűséggel fogja 10 éves korában elmesélni, hogy mi történt az iskolában, és 16 évesen behozza a barátnőjét, és azt mondja, hogy anya, apa, mesélek nektek valamit. Mert meg volt hallgatva születésétől kezdve. Na most visszatérve a születés kínjaihoz és nehézségeihez, ezek a fájdalmak fontos része az életünknek. A fájdalom, amit átél a baba és átél az édesanya, egyúttal egy olyan hormonális hatást is beindít, ami azt jelenti, hogy igen, a dolgok nehezek, de megoldhatóak. Tehát a dolgok sokszor fájdalommal és nehézséggel járnak. Ez tehát ennek az elviselése egy befektetés a jövő nehézségeibe. És ezért ennek a helyzetnek a tanulása nagyon fontos. Amikor a baba megszületett, elkezd sírni, és azt halljuk, hogy panaszkodik, ne próbáljuk megszoktatni a helyet, hogy meghallgatnánk ezt a panaszkodást. Sőt, válaszoljunk neki. Mondjuk el, hogy nézd, kis rózsácskám, hát te megszülettél. Ott voltál benne a pocakban, ez történt, az történt, hallottad a hangomat, és milyen nehéz volt kijönni, ugyan nehéz volt, és aztán jön a haragérzés a babába, mint egy kis sárkány tüzet is tudok áldani némelyik kisgyerek, egészen kicsi csecsemő, és látszik rajta, hogy majszét dúran a dütöl, segíteni kell, ölben kell hordozni, nem elterelni a figyelmét a saját dühétől, a saját sírásától, a rossz kedvétől, hanem visszajelezni neki, hogy igen, hallom, hogy most dühös vagy. De hát az teljesen természetes. Vagyis reagálunk arra, amit a gyerek közöl velünk. És ez a közlés, ez a odafordulás a babához egy olyan helyzetet teremt, amiben a baba elkezdi tanulni, hogy Ja, hát én vagyok a világon, hallom, hogy az anyám szól hozzám, persze ez még nem szavakkal gondolja, de így épül be, hogy ő fontos valaki. Ilyenkor az önbizalom, az önértékelésnek az alapjait rakja le a szülő, azáltal, hogy odafordul a papához. És a másik nagyon fontos dolog, amivel, ha már itt az önbizalomnál tartunk, amivel az baba önbizalma alakul, az az önindított a viselkedés megerősítése. Nem a dicséret, hanem a megerősítés. Tehát amikor a baba meg tud fordulni, vagy a kis karját felemeli, és már egy percig ott tudja tartani a szem előtt, akkor mondom neki, jaj, de aranyos vagy, nézd most, te tudod látni, ez a te kezed. Megérintem a kezét, megérintem az arcát. Tehát azt jelzem neki vissza, hogy ő van, hogy megérinthető, hogy amit ő elért, pláne aztán a későbbi időszakokban, amikor elkezd forogni, fölhúzza a lábát, hasonfekszik, megteszi az első mozdulatokat. Annak örül a baba, hogy ő valamit elért, százszor megpróbálta, és 101-szer sikerült. Na ez az önbizalom alapja. Nem attól tenni függővé a gyereket, hogy én milyen célt üzök ki neki, és én dicsérgetem, hogy milyen ügyes vagy. Nem a baba, nem hülye, csak kicsi. Pontosan tudja, hogy ő most elért egy eredmény, és hogyha az én arcomon látja az öröm tükröződését, nem pedig a dicsérgetést, akkor ez egy nagyon fontos pedagógiai, és hát persze lélektani különbség, hogy azt erősítem-e meg, amit én szerettem volna, hogy ő elérjen, vagy pedig annak tudok együtt örülni a babával, amit ő elért. És aztán az így nevelt gyerekek egészen más érzelmi állapotban lesznek 2 évesen, 5 évesen, 6 évesen, sokkal inkább autonóm személyiségén növik ki magukat, fiatal fölnőtt korukra a kreativitásuk magasabb, sőt, a mentális intelligenciájuk akár 50%-kal magasabb lehet. Vagyis minden életkorban azt kell a babában fejleszteni, ami az ő életkora, és nem szabad korábbra hozni a későbbi dolgok fejlődését, mert akkor nem éli át azt, ami az ő korának megfelelő viselkedés és tapasztalatszerzés. Hagyjuk a babát tapasztalatot szerezni, de legyünk mellette. És aztán nagyon fontos, hogyha már elindul a baba, akkor ugye hát a korlátozásnak óriási szerepe van, az egészséges jó korlátozásnak. Na hát ennyit a változásról, de hát itt van ugye a kötődés. Itt van egy csomó minden más téma is még.
Természetes az, hogy szülőként, várandós kismamaként megpróbálunk tájékozódni a mai kornak, és ezen van a hangsúly, a mai kornak megfelelő felfogással kapcsolatban, hogy mire van szüksége valójában a megszületendő, vagy a megszülető, vagy a már most 1-2 hónapos csecsemünknek. De 30-40-50 évvel ezelőtt nem ez volt, most csúnya szót mondok, a trend. Nem az igény szerinti szoptatás, hanem a 3 óránkénti szoptatást próbálták meg, még akár a mi szüleink is betartani. Szóval nagyon-nagyon sok olyan dolgot lehetne sorolni, nem beszélve a születés, a szülés körülményeiről, ami azokkal gyökeresen azt mondhatom, hogy ellentétes, amiket itt az elmúlt percekben ön is felvázolt. Felülírható-e? Tehát, hogyha mi most nem szülőként, nem édesanyaként, várandós kismamaként a saját gyermekünk születésének körülményeit és az első éveket tervezzük, hanem a saját életünkre koncentrálunk, és nyilvánvaló, hogy a saját szüleinktől, édesanyánktól kapunk valamilyen, vagy kaptunk valamilyen információt a születésünkre vonatkozó körülményekről, nem biztos, hogy ezek a legoptimálisabbak. Felülírhatóak-e, amikor érezzük a saját életünkben a nehézségeket, a változásoktól való félelmeket, a kötődési nehézségeket, döntési helyzetekben való alkalmatlanságot, vagy képtelenséget?
Hát nem felülírni kell, hanem én úgy fogalmaznám, hogy érdemes egy kicsit eltöprengeni mindezeken a dolgokon, és megpróbálni feldolgozni azoknak az érzéseknek a halmazát, káoszát, amik bennünk vannak. Képzeljük el, hogy mondjuk egy kisgyereket bevisznek reggel az oviba, és aznap jött egy új gyerek, aki sokkal nagyobb, mint ő, és egyszerűen kipécézte, és elkezdte rugdosni, meg nem vette észre, meg menekül. Hazajön, sír a baba, vagy a gyerek, el nem tudjuk képzelni, hogy mi történt, alig tudja elmesélni, hogy őt micsoda baj érte. Na most ezt lehet tudomásul venni, és lehet azt mondani, hogy kutya fáját, hát majd ne sírjál, hagyd abba, engem is vertek az apámék, stb. Tehát ez a rossz példa, hogy nem törődünk a gyerekünkkel, és nem törődünk azzal, hogy neki valamilyen érzelmi helyzettel fennakadása van. Egy olyan édesanyja, aki törődik a gyerekével, jól segít feldolgozni ezt a helyzetet. Mit csinál? Először is ölbeveszi, és hagyja, hogy a gyerek kisírja magát. Utána hagyja, hogy elmesélje az egészet a maga szavaival. Utána a gyerek lekéreckedik, játszik egy kicsit, de azt játsszuk, hogy azt látjuk, hogy azt játsza, hogy az egyik babával püföli a másikat. Akkor nem megyünk oda és veszük ki a kezéből a babát, hogy ezt ne csináld, mert összetörik, hanem esetleg egy másik tárgyat adunk a kezébe, ami nem törékeny, és eljátsszuk, hogy odaállunk mi magunk is, hogy akkor segítünk neki eljátszani a történetet. És amikor egyszer eljátszotta, akkor megkérdezzük, na és mit érkezett a kismókus, amikor a farkas elkezdte őt fenyegetni és megrugdosni. És akkor a gyerek elkezdi mondani azt, amit ő élt át. Vagyis segítünk feldolgozni a félelmét, az ijegységét, a megrázkodtatást, a stressz helyzetnek a feszültségeit levezetni, és így, mire másnap el kell indulni az óvodába, lehet, hogy azt mondja, hogy nem megyek ma óvodába, mert ott lesz az a kisfiú, de akkor lehet azt mondani, hogy nézd, lehet, hogy ma érdemes lenne az óvónéni mellett maradnod, és nem elmenni a sarokba játszani, és hogyha majd megint ez jön, én pedig elmondom az óvónéninek, hogy tegnap ez történt, és vigyázzon rátok. És akkor a gyerek azt hallja, hogy van védelem, van egy biztonság. Na most, hogyha ez nem történik meg, akkor másnap reggel a gyerek valószínűleg nehezen megy el az óvodába, egy hét múlva már nem is tudjuk, hogy miért nem akar menni óvodába, esetleg még ő is elkezdi nem a bábokkal lejátszani, hanem a nála kisebb gyereken leverni ugyanezt, pláne, hogyha otthon is azt tapasztalt, hogy erőszakosak vele, vagyis tulajdonképpen egy láncreakciót indítunk el. Na most ezért gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben az történik, hogy valami, amit nem tud egy gyerek vagy egy felnőtt akár megemészteni, annak egy nagyon gomolygó, ködös és egy elsőre szinte feltárhatatlan érzelmi feszültség az eredménye. Hogyha ezt elkezdjük szétbontogatni, kiválogatjuk, megfogalmazzuk, megnézzük még egyszer, hogy történt, miért történt, és lassan levezetjük a feszültséget, utána pedig megpróbáljuk megérteni, hogy miért az történt. Nem csak a magunk szemszögéből, először persze azzal kezdjük, de a másik, harmadik szemszögéből is megnézzük, és így ezt úgy hívjuk, hogy feldolgozni az érzelmi feszültségeket. Ezért egy felnőttnek, hogyha elkezdi feldolgozni a feszültségeit és az érzésvilágát, akkor tulajdonképpen elég mondjuk azt mondani, hogy ha nem akar menni, hát az optimális az a pszichoterápia. Természetesen én pszichológusként csak ezt tudom mondani. De mondjuk elővesz egy füzetet, és azt mondja, hogy hát akkor most összeírom, hogy mi bajom van. És elkezdi leírni, hogy haragszom azért, mert. És akkor leírja, hogy miért haragszik a férjére, miért haragszik az anyjára, miért haragszik a már 10 éve meghalt édesapjára, a gyerekére. És amikor ez mind megvan, ez persze nem 1 óra vagy 10 perc, hanem heteken, hónapokon keresztül, akkor elkezdi megélni, akkor megérkezik a szomorúság élmény. Vagy megérkezik az, hogy úristen, és milyen egyedül vagyok. Eddig haragudtam, most már valahogy a haragom csökken, de most érzem, hogy egyedül vagyok. És akkor elkezdem leírni, hogy egyedül érzem magam, mert így érzem magam, úgy érzem magam. Nagyon kevés alapérzelmünk van. Félek, dühös vagyok, szomorú vagyok, bántottak, fáj. Ha ezekre a kérdésekre kielégítő és sok-sok választ leírunk, nagyon fogunk csodálkozni, hogy fél év múlva hogy vagyunk. Na most az, hogy eközben a születésünk tovább gördülő számtalan hatását is kiírtuk-e magunkból, nem tudjuk. Ha valakit érdekel ez a téma, akkor menjen el olyan helyre, ahol ezzel foglalkoznak. Mi is Budapesten csinálunk ilyen csoportokat, vagy itt helyben is van olyan szakember, aki tud segíteni a születésélményének feldolgozásában, tud segíteni a kismamáknak az előkészületekben. Tehát ma már, hál' Istennek, lehet keresni az interneten, lehet olvasni. Ne nyugodjunk bele, hogy nem vagyunk jól. Keressük a megoldásokat.
Orosz Katalin klinikai szakpszichológussal Pap Ildikó beszélgetett. További tartalmas időtöltést kívánok önöknek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei katolikus karitász igazgatója elmélkedik a remény évéről.
Nagyon fontos számunkra a szimbólum, a jelkép, amellyel találkozunk, amit már szerintem láthattunk a templomainkban is, arról szól ez a szimbólum, hogy van egy nagy horgony, aminek a teteje kereszt, és akkor különböző színű palástú emberek kapaszkodnak bele, és alatta pedig egy hullámvonal van, és a horgonyról mondja a Szent Atya, hogy az a stabilitást és a biztonságot jelképezi, mert le vagyunk horgonyozva a kegyelem reménységébe. A kegyelem az az isteni segítséget jelenti, amely képessé tesz bennünket arra, hogy Krisztusban éljünk, és így legyőzzük a bűnt és a félelmet és a halált. Különböző szentírási helyek is biztatnak bennünket, például a római levélben olvassuk, hogy a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Istennek a szeretete. Ez a space non confundit, tehát az Isten reménye nem csal meg. A római levélben olvassuk, hogy a reményben legyetek derűsek, aztán, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjünk a reményben. Efezusi levélben írja Pál apostol, hogy értsétek meg, milyen reményre hívott meg benneteket a jó Isten, és még számtalan ideig sorolhatnám azt, hogy a Szentírás a reménységről, mint fontos üdvösséghez való eszközről, hogyan és miként biztat bennünket. Két utunk van, a reménnyel kapcsolatosan. Az első az az egyéni utam, vagyis a hívő embernek az útja az Isten felé, a másik pedig egy közös út, amikor másokat viszek én magam a Jóistenhez. Milyen az egyéni út, vagyis a hívő embernek az útja? Ez több lépésből áll, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ahhoz, hogy én az Istenbe bele tudjak kapaszkodni, az első, legfontosabb dolog, és hogy felé tudjak lépni, hogy legyen bennem helyes az Istenről alkotott kép. Ha én félek az Istentől, tehát egy félelmetes Isten képe van bennem, egy olyan valaki, aki a hátra van téve a kezei, és szerintem ott egy bot van benne, és azt fogja csinálni, hogy engem bántani akar, ha ez a képem az Istenről, nem fogok tudni belekapaszkodni, mert az ilyen ember menekül az Isten elől, elfordul tőle, nem tud foglalkozni magával az Istennel, mert minden rosszért az Istent hibáztatja. Mi magyarok szoktuk is mondani, hogy mert a jó Isten megvel bennünket, pedig ez nem más, mint egy hálítás a kudarcaimért is az Istent teszem felelőssé. Ahhoz, hogy én a jó Istent megismerjem, ahhoz közelebb kell hozzá menni. Ha távolról nézegetem csak, és igazából az ismereteimet a többi Istent távolról nézegető emberről, meg előítéletekből szerzem, akkor nem fogom megismerni az Isten, tessék kérem szépen közelebb menni hozzá. A Jakab levélben írja Jakab apostol, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és tisztítsátok meg a szíveteket, megosztott lelkűek. Nagyon fontos, merjek közelebb lépni az Istenhez. Ez egy fontos elhatározás kell, minden előítéletemet tegyen félre. Sokan szoktak panaszkodni, hogy nem megy az imádság. Hogy kezdjek el az Istennel beszélni? Kezd el azt, amit benned van. Uram, nem tudom, hogy hogyan imádkozzak hozzád. Mit jelent imádkozni? Úgy látom, hogy még én tőled messze vagyok, nem sok mindent látok belőled, pedig én szeretnék, és az ember már is imádkozik. Őszintén kell vele beszélgetni. Az imádság nem egy mások által elmondott imádságnak az elismétlése valójában, az csak az egyik formája, hanem az imádság az nem más, mint elkezdek beszélni az Istenhez. És pontosan az egyik imádság, a legfontosabb imádságunk, az Úr imádsága, a mi atyánk, amit az Úr Jézus tanított nekünk, az, ami segít helyre tenni az Istenről alkotott képünket, mert azt mondta, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok, atyánk, szenteltessék meg a neved. Ebben mit mond? Ha meg akarod szólítani az Istent, az első, legnehezebb dolog kitalálni, hogy hogyan szólítsam meg őt. Felséges Úr, nagy hadúr, retteget Istenség, ahogyan az emberiség a történelem során megfogalmazta, ha az Istennel akart kommunikálni, akinek ugye áldozatot akar bemutatni mindig, kiengesztelni, hogy nehogy a haragjába agyon csapjon bennünket, Jézus helyre teszi. Úgy szólítsd meg, mint ahogy a gyerek megszólítja a szülőt. Atyám. De többes számba, mert ő nem csak a te atyád, hanem mindenkié. Hát ha a szélsőséges helyzetet akarok említeni nektek, azé is, akire most te éppen haragszol, mert a Jóisten őt is ugyanígy szereti. Tehát a mi atyánkban, ebben az Úr imádságában helyre tudjuk tenni az Isten képet, és ha megérted azt, hogy az Isten a legnagyobb, nagycsaládos, legjobb szülő a világon, akinek a legtöbb gyermeke van, akkor innétől kezdve az Isten dolgait, ha nézed, mert talán te is szülő vagy, meg fogod érteni, hogy mit miért tesz. Mi az, amiben például akár a 10 parancsolattal kapcsolatosan, ugye sokan ezt a kritikát mondják a Jóisten fel, hogy miért tilt meg mindent? Biztos el akar tőlünk venni ezt meg azt, szabályozza, ami szabadságunkat, meg befolyásol, stb. Egészen addig, amíg nem te leszel a szenvedő alanya annak, hogy valaki megsértette a 10 parancsolatot. Például ellopják az autódat, dühös leszel. Miért engedte meg a Jóisten, hogy ellopják? Hát mert engedi a szabadságot. ugyanúgy van velünk, mint a szülő, nem tudja állandóan fogni a kezünket, viszont bennünket is a szüleink állandóan erre nevelnek, meg te is erre neveled a gyermekeidet, hogy jó legyél kisfiam, így és így kell tenni a dolgainkat, aztán vagy megtartjuk, vagy nem, és ha elesünk, akkor rájöttünk, hogy hát igen, jobb lett volna odafigyelni a jó és helyes szóra. Közelebb kerülni az Istenhez, ehhez fontos számunkra a Szentlélekben való közeledés. Mit jelent ez? Amikor közel kerülsz a Jóistenhez, akkor, és elkezded olvasni a Szentírást, több olyan dolgot fogsz találni, amit nem biztos, hogy meg fogsz érteni elsőre. Kérni kell esetleg segítséget, de nem szabad elutasítani, ne essünk bele abba a hibába, mint Jézusnak a tanítványi köre, amikor az eukarisztiáról beszél, hogy az ő teste valóban étel és az ő vére valóban ital lesz, azt mondják neki, hogy kemény beszéd, ez kihallgatja. Jézusnak a tanítása megosztó, mert az emberek a lelkük legmélyén meglátják azt, hogy hát én mennyire elrontottam sok mindent az életemből, és ki az, aki szívesen szembesül lélektani szempontból az ő saját hibáival? Senki. Nem örülünk neki a negatív kritikának, a pozitívnak igen, ha dicsérnek bennünket. Tehát néha, ahogy közelebb kerülünk a Istenhez, meglátjuk azt, hogy milyen fonák dolgaink vannak, és ezek ki lesznek nagyítva. A Szentlélek Úristen segít majd nekünk ebben, hogy meglássuk, hogy ez a mi javulásunkat, épülésünket segít, erre majd szükségünk is lesz még. Az Úr Jézus biztat bennünket, hogy a lélek az, ami éltet, mondja a búcsú beszédében, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Ez nagyon fontos. A lelkünk az, ami megmarad. A testünk egyszer majd megáll, mi haladnánk tovább, de ő már nem megy, a szívünk fölmondja a szolgálatot, és itt marad a testünk, megsiratnak bennünket, eltemetnek, a lelkünk az, ami él tovább, és létezik az örök életben, és meg kell értenünk, hogy ez az, ami fontos számunkra. Ki emlékszik arra, hogy 15 évvel ezelőtt mit vacsorázott a mai estén? Senki. De arra, hogy 15 évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy szeretetteljes pillanata, mondjuk például akkor kötött házasságot, vagy egy szerelmes, vagy gyermeke született, ez lelki dolog, nem testi, ezt őrizgetjük, ezeket tudjuk majd magunkkal vinni. Tehát a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit, ez nem azt jelenti, hogy nem kell etetni, meg még ne foglalkozzunk vele, de kell. Assisi Szent Ferenc mondja, hogy a szamár testvért a testünket is karban kell szépen tartani, de a lélek az, ami a fontosabb számunkra, és a Szentlélek ebben segít bennünket. Mit jelent a reménység útjában az egyéni utunk az Istenhez? Az, amit a gazdag ifjú föltesz az evangéliumban. Találkozik Jézussal, oda megy, és megkérdezi tőle, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Vagyis szeretne boldog lenni, boldogan élni az életét itt a földön, és boldogan élni az életét az örök kivalóságban is. És Jézus ránéz, és elmondja neki, hogy hát tartsd meg a parancsokat, felsorolja, és ekkor a gazdag ifjú azt mondja, hogy ezt gyermekkoromtól fogva mind megtartottam. És akkor Jézus ránéz és megkedveli. Na, itt egy ideális tanítvány. És hogy belenéz, a lelkében lát valamit, egy dolgot, és azt mondja neki, hogy még valami nagyon hiányzik neked, menj el, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és tiéd lesz a mennyek országa. Ezt az Úr kérte tőle a gazdag ifjú, Úr Jézus elmondta neki. És amikor ő ezt meghallja, lehajtja a fejét és elkullog, mert nagy vagyona volt, és nem tudott róla lemondani. Ő kérte az Úr Jézustól, hogy mutasd meg, Uram. És nem találta meg a boldogságát. Pál Feri atya egyik előadásában hallottam, és szeretném mondani, hogy ez tőle van, ez nem az én bölcsességem. Ő írja egyik alkalommal, amikor hazament az egyik ilyen előadás után, éjfél körül, fulla fáradtan, ugye ő mentálhigiéni szakember és katolikus pap Budapesten is járja az országot, nagyon jó előadásai vannak. Hazaérkezett, éhes volt, jól telette magát, utána nem tudott ettől elaludni, és hát fáradt is volt, és elkezdett azon gondolkodni, hogy szeretnék én így élni 5 vagy akár 10 év múlva? Milyen legyen az életem? És akkor elhatározta, hogy ez így nem jó, tehát ez egy nagyon mókus kerék, és ebből neki ki kell szállni, mert nem így akar élni. Ő azt hitte, hogy ez így jó, hogy rohangál, és kezd kimerülni, nem tud töltekezni. Mi is tegyük fel ezt a kérdést, hogy jó az én életem most úgy, ahogy van? Így szeretnék élni 5 vagy akár 10 év múlva is? Nem? Hát persze, mert látjuk, hogy nem minden olyan tökéletes az életünkben. Milyen terheket hordozok, ami a boldogságomat akadályozza? Mert ha megnézzük a boldogságunk akadályait, azok nem mások, mint terhek. Ehhez kell egy nagyon alapos lelkiismert vizsgálatot csinálni, és két valakit nem tudunk becsapni. Az egyik én saját magam, magamat nem tudom becsapni, magamnak nem tudok hazudni, a másik pedig a Jóisten. A környezetemet be tudom csapni, néha nagyon jó színészek vagyunk, el tudunk játszani szerepeket, akár évekig, évtizedekig. De azok a szerepek az embert kimerítik. Tehát milyen terheket hordozok, mi az, ami eltávolít az embertől, többi embertől, és mi az, ami eltávolít az Istentől. Ezeket kell megkeresni, és a bűnbánatban megtisztulni, ezeket meggyónni, akár életgyónást végezni, és így megszabadulni a terheinktől. Az ember is tud repülni. Sokszor megszokták tőlem kérdezni, hogy hogyan. Hát a legjobb példa arra, hogy nézzetek egy fiatal párra, akik szerelmesek. Ezek tudnak repülni. Nem tudsz egy fiatal szerelmes párnak olyat mondani, amit el tudnál venni a kedvüket, amit nem tudnának megvalósítani. Bármit, jegyesek járnak hozzám, látom rajtuk, repülnek. Miért? Hát mert nincs rajtuk teher. Nem gyártott. Vagy ami volt, azt szépen ledobálták, és most csak egymással foglalkoznak, egymást akarják minden pillanatban boldoggá tenni. Akinek a háta tele van az életnek a terheivel, az tud repülni? Nem. Az vánszorog. Le kell tenni a terheidet. Le kell dobálni az embernek ezeket a hátáról. És az hogyan kell megvalósítani? Az első fontos lépés, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen, legyünk önmagunkhoz őszinték. A remény céljait ki kell tűzni. Látom a hibáimat, gyengeségeimet, merre és hogyan haladjon ezután az életem. Mik a céljaim? Miben kell változtatni? Tételesen fel kell sorolni. Eddig ez így történt az életemben, ezután pedig így szeretném. Ebbe senki nem tud nekem tanácsot adni, csak én saját magam. Isten kapcsolatomban is legyen változás, legyen rendszere az ima életemnek, vagyis beszélgetés az Istennel. Nagyon jó, ha ezeket leírjuk. Kezdjek el szentmisére tudatosan járni, nem csak kötelességtudatból, és odafigyelni, és a szentáldozásban pedig ott tényleg nagyon jól megbeszélni az Úrral a dolgaimat. Legyen egy új napi rendem, egy életrendem, amit le kell írni, és abban azokat a lehetőségeket, amik boldogtalanság útjára vezettek, azokat hogyan tudom kikerülni. Mik azok a jelek, amik ha jelentkeznek az életemben, hogy ebből probléma lesz. Tehát, hogyha a haverjaim, ha elhívtak a kocsmába, és onnan én részegen jöttem haza, akkor ne menjek be. Ez csak egy egyszerű példa volt, hanem más alkalmat kell keresni a barátokkal való találkozásra. Lehet ott alkohol is, csak lehet, hogy a kocsmában nem fog sikerülni megőrizni magam. Tehát ezeket az emberi körülményeket szépen meg kell alkotni. Napirend, életrend leírása, legyen esténként lelkiismeretvizsgálat, fél perc végigfutni, eszedbe fog jutni, hogy mit csináltál jól, és mit nem. Jó cselekedet, karitatív szolgálat vállalása, miért fontos? Helyre tesz a szegényeknek a szolgálata. Látod azt, hogy vannak, akik nálad sokkal nehezebb kereszteket hordoznak. Ez nem azt jelenti, hogy örülsz, hogy nekem milyen jó, hogy nem ilyen az életem, hanem hogy látod azt, hogy téged a Jóisten mennyire szeret, és hogy ők milyen mélyről indulnak el. És nagyon fontos a gyakori gyónás, ne évente egyszer, mert az egyház parancsolja, vagy 10 évente egyszer, mert ha elkezdesz változni, az kezdeti sikerek után jön majd a kudarc, lehet, hogy a 4.-5. napon valami újra bevág, régi dolog előjön, és el fogja venni a kedved, úgysem megy ez nekem, nem, akkor gyorsan el kell menni gyónni, rendbe tenni a dolgodat. hogy tudj fölállni. Mert ez benne a remény, hogy a Jóisten föl segít bennünket, 99-szer, 100-szor és 101-szer is, ha el fogok esni, ő segíteni fogja az életemet. Van egy nagyon kedves képem, azt hiszem épp a Sixtus kápolnában van fölfestve, Michelangelónak az Ádám teremtése című festmény, amin a Jóisten és Ádám egymás felé kinyújtott karral vannak, és a két új majdnem összeér, és ha egyszer megnézitek ezt a képet, lehet rajta látni, hogy az Istennek az újja, amennyire tudja, ki van nyújtva. Ádámnak a csuklója is be van hajlítva, és az újja sincs kinyújtva. Így vagyunk mi, hogy nem az Istenem múlik, hogy én a Jóistenhez közel tudok-e kerülni, hanem igazából rajtam. És a reménységnek az imájával fejezzük be ezt a kis elmélkedésünket a reménység útján. Életem ott van az Isten tenyerén, ezért nem félek én. Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. 100 jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom. Rám törhet vadul 1000 baj veszél, az Isten így szól, ne félj, miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén. Kedves testvérek, biztatok mindenkit, hogy merjünk elindulni és komolyan venni a reménységnek az útját. Ebből igazából mi fogunk majd gyümölcsöket teremni, mert szebb, békésebb, boldogabb lesz az életünk a lehető legtöbb pillanatában, mert erre vágyunk. Miért? Mert a Jóisten ebben meg fog bennünket segíteni. Hát jó utat kívánok mindannyiunknak a remény zarándokaként.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Katolikus Karitász igazgatóját hallották.
Barátom, csak hangosan kiálts neki.